Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik nem este hallgatják a Dobszerdát, és azoknak, akik a YouTube-on néznek bennünket, nagyon remélem, hogy néznek, akik meg csak hallják ezt most, azok szerintem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, érdemes, mert az mindig olyan érdekes, hogy aki beszél, az milyen arcot is ad hozzá, az még valamit jelent pluszban. Enspach Gábor a mai vendégem, elsősorban galerista, művészettörténész, végzettségét tekintve ugyan nem, de azt hiszem, hogy ha valamit a művészettörténetről tudni kell, akkor azt ő mindent tud. Művészeti szakértő, ha sok helyen a tanácsot ilyen kérdésekben, és tanít is, vagy lehet, hogy már nem, de tanított mindenképpen, ugye jól mondom, a Móli Nagy Egyetemen. És ami a legfontosabb, hogy nem olyan régóta a budapesti belváros egyik, hanem a legjelentősebb galériájának a vezetője, amit úgy hívnak, hogy Enspach és Capulai Galéria. Szeretettel üdvözlöm Enspach Gábort, és akkor most beszéljünk először arról, hogy mi késztetett téged arra annak idején, nagyon-nagyon régen, hogy elkezdj művészettel foglalkozni.
Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Lehet tegeződnünk talán, nem?
Persze, mert, már régóta ismerjük egymást, hogy ne lehetne.
Nehezen tudnánk ezt elkerülni. Kicsit, ha lehet pontosítani, tehát nagyon sokáig tartottam előadásokat a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, amit nagyon-nagyon szerettem. Néhány éve ezt már nem teszem, most már teljesen a galériára fókuszálok, és persze sok helyre adtam tanácsokat is, ott most azt a tevékenységemet is leszűkítettem. Ez alapvetően nem tárgypiaccal foglalkozó befektetésekkel kapcsolatos döntéseket segítettem előkészíteni, és próbáltam ebben az ügyben eligazítani gyűjtőket és intézményeket, többek között biztosítókat is.
De honnan tudtad, hogy mit kell nekik mondani? Miből készültél fel korábban? Mi volt ennek az előzménye?
Hát ugye ezen a területen dolgozom, én voltam még sorkatona annak idején, és amikor leszereltem, akkor tulajdonképpen a műkereskedelemben helyezkedtem el, és azóta ezen a területen dolgozom különböző minőségekben.
De mi volt a köze ennek a sorkatonossághoz? Ott tudtad meg,
én
hogy mennyire
hiányzik a művészet?
Csak a
fiatal koromat szerettem volna jelezni, hogy mióta vagyok ezen a területen, mert hogy most már tényleg több mint 35 éve dolgozom ezen a pályán. Amikor elkezdtem az elején dolgozni Kovács Dezsővel, aki az első, nyugodtan mondhatom, hogy mesterem és mentorom volt, egy nagyon jelentős gyűjtemény tulajdonosa, és amellett műkereskedő, akkor ő mondta, hogy ő már 35 éve van a pályán, és most én tartok ott, hogy 35 éve vagyok a pályán, és folyamatosan ezen a területen dolgozom. Először egy régiségüzletben kezdtem nála, aztán utána közösen csináltuk a belvárosi aukciós házat, utána az artmagazint alapítottuk Topor Tündével és Winkler Nórával.
Ezt nem is mondtam, mégpedig ez is, azt hiszem, az életrajzod egy nagyon fontos része.
Igen, és ez egy máig olyan dolog, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy ma is létező és virágzó kiadvány, nagyon fontos igazodási pont a magyar művészet történetben és a magyar műkereskedelemben egyaránt, és aztán hosszú időn keresztül dolgoztam Kizelbak Tamással, akivel közösen megalakítottuk az első magyar festmény- és műtárszakértőirodát, és amellett aztán egy idő után az Artustex Budakest galériát kezdtem el vezetni, majd aztán egy rövid szünet után Capulai Barbarával együtt megalapítottuk ezt az Enspach és Capulai Fine Art névre hallgató intézményt.
Visszatérnék a katonaság előttre, 30 évvel ezelőtt előttre, a gyerekkorodra, mert az engem mindig foglalkoztat, hogy miből lesz a cserebogár, ahogy mondani szokták, mit kell ahhoz az embernek átélnie gyerekként, hogy ilyen irányt vegyen az élete. Mindig foglalkoztatott a művészet? Volt a családban, környezetben olyan háttér, ami ezt magyarázza?
Kétféle háttérről tudok beszámolni. Az egyik az a nagybátyám, édesanyám nővérének a testvére, aki fotóművészként dolgozott abban az időszakban, amikor én 2-3-4 éves voltam, aztán 1971-ben ők elköltöztek Magyarországról, tehát addig vannak vele közös emlékeim a fotográfiáról.
Érdekelt a fotózás?
Nem, és mágikusnak tartottam, hogy bemegyek vele a sötét kamrába, és akkor ott a semmiből előjönnek a képek, és ez nagyon közelivé hozta a fotót magát, és aztán ők Münchenbe költöztek, és egy idő után tudtam őket látogatni, és ők nagyon sokat jártak kiállításokra, és Münchenben elég pezsgő művészeti élet volt, és tulajdonképpen rajtuk keresztül lettem bevezetve mondjuk 18 éves koromra az akkori kortárs képzőművészetbe, illetve velük volt lehetőségem a Velencei Biennálét meglátogatni először, és azóta nem utoljára. Illetve ami nagyon fontos még, hogy anyunak volt egy képeslapgyűjteménye, művészi reprodukciókkal, egy elég nagy paksaméta, és hogy folyamatosan játszottunk felismerést, és hogy azt meg nagyon gyorsan megtanultam, volt vele sikerélményem.
Ő ezt forszírozta, hogy tud, hogy
ez egy része volt csak
feste?
A játékoknak, de igen, hogy
de
ez valamiért fontos volt.
Klasszikus
nem, ezek klasszikusak voltak. De nagyon érdekes módon emlékszem, hogy volt benne Hantai Simon például, volt benne Csipájsi, volt benne persze egy csomó orosz festő, orosz realisták, és persze a művészettől történet nagyja is, de ez egy nagy kupac volt, és hogy ezeket a neveket jól megjegyeztem, és lehet, hogy a vizuális memóriám is sokat fejlődött már abban az időben is ettől. Tehát ezek egyébként nem volt sem gyűjtemény a családban, kép sem volt a falon. Aztán persze a már említett nagybátyám Szilárdi Béla festészettel is foglalkozott, akkor az megint egy kicsit közelebb hozta a képzőművészetet hozzám a családon keresztül, de egyébként nem voltak ennek hagyományai.
És te magad nem próbálkoztál?
Nem.
Alkotással?
Nem.
A családban volt-e bármiféle elvárás, hogy te merre felé indulj, vagy mit csinálj, milyen szakmát válasz?
Egyáltalán nem. Tehát, hogy a apu egy öntő volt, egy fémöntő volt, vasöntödében is dolgozott, alumíniumöntödében is, és bronzöntödében is a pályája során. Anyu pedig a csepelvas és fémművekben dolgozott különböző adminisztrációs pozíciókban, úgyhogy nem volt ilyen fajta elvárás, igazából arra sem volt elvárás a családban, és nem is volt példa előttem, hogy valaki egyetemre menjen tovább tanulni.
Te mit akartál csinálni? Mi volt a vágyad, hogy milyen egyetemet céloz meg, és mit végezzel?
Igazából első körben még csak egyetemet sem céloztam meg, mert az annyira távolinak tűnt nekem.
Nem voltál jó tanuló?
Nagyon jó tanuló voltam, csak valahogy nem volt benne a rendszerben, vagy a családi diskurzusban. Tehát sok élsportoló volt a családban, olimpikonok is köztük, és hogy különleges, érdekes emberek, de hogy a felsőfokú tanulmányok, vagy az értelmiségi lét, én arra nem láttam példát egyáltalán.
És akkor hogy jött ez, hogy mégis?
Hát azért okos fiú voltam, hogyha ezt lehet mondani, és hogy azért mégiscsak természetes volt, és sok ambíció volt bennem, és támogattak ebben a szüleim teljes mellszélességgel, de abban, hogy én hova megyek tovább tanulni, arra nem volt semmiféle példa vagy minta. Illetve még volt egy nagyon fontos kapcsolata a lehet mondani a művészeti közeggel, hogy a nagynéném, aki egy világszép nő még most is, és ennek a nagybátyámnak a felesége, Rihecki Judit modell volt abban az időben, ma azt mondanánk, hogy top modell volt a szocializmus Magyarországán, és az egy nagyon kiváltságos létforma volt, és az ő társaságukban nagyon sok művész járt. Tehát közeli jó barátságban voltak mondjuk Makkárollyal, vagy festőkkel, sok nevet tudnék most mondani, Bala Demeterrel, a fotóssal, és még lehetne ezeket sorolni, és akkor azokban a társaságokban, mondom 4 éves koromig, mert utána ők elmentek Magyarországról, nekem volt helyem, tehát a nénikém vitteng tengeri.
Nem emlékszel nyilván azért pontosan ezekre az emberekre, csak a hangulatra, a közegre.
Ez így van, tehát az emberekre egyáltalán nem emlékszem, de mondjuk emlékszem, az eléggé belém ivódott az öltözőre, ahol a manekenek öltöztek egy bemutató előtt, mert hogy én oda is bemehettem. De nem ez lett a meghatározó pályámon.
Tehát az egyetemi irányt azt akkor magad választottad, és azért, mert a nagybátyád ilyen hatással volt rád.
Igazából én első körben a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára jelentkeztem, tehát én a műkereskedelmi tudásomat azt a kereskedelmi tudással alapoztam meg, hogyha
tehát
úgy tetszik.
Tehát a kereskedelem felől.
És utána azt egészítettem ki egy közgazdász diplomával, és csak utána jártam akkor még iparművészeti főiskolának egy posztgraduális képzésére, ahol volt művészettörténet képzés, és volt dizájntörténet, és még sok minden más, amit aztán nagyon jól tudtam hasznosítani a pályámon.
Mi akartál lenni?
Nem tudom, most már úgy gondolok vissza, hogy ezt a galerista létet, ezt nekem találták ki. Tehát valószínűleg tudat alatt én galerista akartam mindig lenni.
Ne fogalmat sem volt, hogy mi az, mert nem ismertél ilyesmit.
Azért valamit láttam belőle, mert hogy a nyári szünetekben én többször dolgoztam a Képcsarnokvállalat csontvári termében, és hogy
mint ott, mi?
Mint csomagoló eladó nyári munkán, és hogy az, nem mondom, hogy meghatározó élmény volt, azért valamilyen belátásom volt ebbe a világba, és ott jöttek a művészek folyamatosan, és Török Mária volt egyébként annak az intézménynek a vezetője, és hogy nagyon sok eladás volt, és hogy azt nyilván én láttam, és tetszett nekem, tetszettek a művészek, vagy legalábbis egy részük, közvetlen kedves emberek voltak, érdekes dolgokról meséltek, tehát az a közeg az nekem tulajdonképpen kamaszkoromban is már valamilyen módon megvolt. És aztán a rendszerváltás körüli műkereskedelem az meg hihetetlen gyorsan fejlődött, és ott pedig hatalmas gyakorlati tapasztalatra lehetett szert tenni Kovács Dezső mellett.
Hogy kerültél Kovács Dezső?
Hát, hogy amikor leszereltem, akkor nem volt semennyi pénzem, és munkát kerestem, és
Falk-Miksa
utcában, igen, bementem először a bizományiba a sarkon, ott mondták, hogy jelenleg nincsen lehetőség arra, hogy ott dolgozzak, és akkor utána
a szomszéd üzletben volt
tulajdonképpen, ott lementem a lépcsőn, Kovács Dezső éppen bent volt az üzletben, és akkor próbáltam határozott lenni, ő meg hátrált előlem, és mondta, hogy menjek inkább holnap vissza, és akkor majd ebédnél megbeszéljük. És akkor másnap együtt ebédeltünk a Berlin étteremben, és nekem nagyon meggyőző volt, neki biztos szimpatikus voltam, és akkor mondta nekem, hogy ez egy olyan szakma, hogy itt fizetni kell annak, aki ide akar jönni dolgozni. Micsoda? És akkor én gondoltam, hogy akkor ez nem az én területem, de aztán mondta, hogy jó, akkor felvesz engem egy hónap próbaidőre.
Gyakornoknak?
Hát próbaidőt mondott egészen konkrétan, de hogy akkor építkezett, és akkor én egy hónapig a zsugteherautójával vittem az építkezésre a meszet és a cementet, az üzletben szerintem egy fél napot voltam, és mondta a hó végén, hogy úgy látja, hogy nekem van tehetségem ehhez a szakmához, és hogy...
De ezt miből látta
a cement? Hát ez egy nagy kérdés, igen, és hogy valószínűleg ehhez is szorgalom kell, meg kitartás, és...
A megbízhatóságod nyilván.
Lehet,
azért
hogy az,
az
is, igen, és visszamenőleg is megemelte a fizetésemet, és utána attól kezdve hosszú éveken keresztül dolgoztam
vele. Azt mondják, hogy a jó műkereskedő, de a jó műértő, és biztos, hogy ez így van, az csak hosszú évek alatt válik azzá, mert hogy effektíve a mennyiség számít, hogy hány alkotás nézett meg. Nem tudom, ez tényleg így van-e, ezt nekem egy hozzáértő általad már említett műkereskedő és galériás mondta, hogy az ember minden pillanatban jobb lesz attól, hogy több alkotást lát. Nem csak lát, hanem néz. Ez is nagyon fontos.
Ez kétségtelen így van, de azért nem mindegy, hogy milyen műveket lát az ember, és ez több szempontból sem mindegy. Tehát az, hogy az akkori magyar műkereskedelemben egy nagyon széles spektrumot lehetett látni a Deák Évner Lajostól, a Ferenczi Károlyig, vagy nem tudom, Oldjai Viktortól Vaszari Jánosig. Tehát, hogy a kismestereket, meg az annál is kisebb mestereket is láttam, és nagyon sokat láttam belőle, és ez aztán nagyon sokat segít, hogyha az ember hamisítványokat lát, és nagyon sokat segít abban, hogy az embernek edzett szeme legyen.
Na, erről mesélj egy kicsit.
Az de az nem kérdés, szemről. Hogy nagyon sok mindent kell látni ahhoz, hogy jó szakember legyen valaki ezen a területen. Ugyanakkor maga a művészettörténet, és csak zárójelben mondom, hogy azért az egyetemi művészettörténeti egyetemen megszerezhető tudás az nagyon sokáig hiányzott nekem. Tehát, hogy hiába nem tudom, kortárs művészettel foglalkozom, azért fontos, hogy én tisztában legyek az antik művészettel, az egyiptomi művészettel, a román korral, és sorolhatnám a különböző stílusokat és különböző művészeti ágakat és művészeket. Tehát, hogy ez egy fontos alaptudás mindenképpen, amit nekem hosszú időn keresztül és fáradtságos munkával kellett összeszedni.
Tehát végül elvégezted a művészettörténet.
Nem végeztem a művészettörténet.
Tehát akkor az iparművészeti főiskolát...
Én ott szereztem valamennyi hivatalos művészettörténészi...
Tehát ott nem igazi művészettörténeti tanulmányokat végeztél. Nem. Tehát ezt te magad
gyűjtötted be erről a területről, igen, azt...
Mennyi? Szerinted, ha összeszámolod, hányszor voltál kiállításon múzeumban az életed
hát során? Számtalanszor, ezt nem tudom megszámolni, és hogy nem csak magam szedtem össze ezt a tudást, hanem lehetőségem volt nagyon sok ezzel foglalkozó, nagyon komoly szakemberrel időt tölteni, beszélgetni. Például Kizelbach Tamással töltött évek alatt én rengeteg képet láttam, és azok az aukciós képátnézések, azok nagyon sokat jelentettek a szememedzésében is, meg a szakmai pályámon is. Egyébként maga a művészettörténet, ez ahhoz nem kell feltétlenül az embernek nagyon sok képet nézni. Tehát ez egy tudomány. Nekem egyszer a Beke László mondta, hogy a művészettörténet ez egy elméleti tudomány, és hogy tulajdonképpen a művészettörténetnek az a dolga, hogy az addig felgyűlt tudásanyagot azt újra rendszerezze, és abból a korra érvényes megállapításokat tegyen.
Na de ez nagyon sokat kell ismerni.
Persze, tehát ez a nagy tudás kell hozzá, de vannak kitűnő művészettörténészek, akik nem néznek képet, vagy nem néznek sok képet, mert hogy nem az a dolguk. Tudománnyal foglalkoznak. Azért ma már ez egyre kevésbé igaz, és hogy egyre több olyan művészettörténész van, aki nem igen idegenkedik a műkereskedelemtől sem, és tudja, hogy ott mennyi gyakorlati tapasztalatot lehet szerezni, és jár aukciókra, jár kiállításokra, és ott megnézi a képek hátulját is, ami nagyon sok információt tud adni egy kutatónak is. Tehát, hogy ma már változott ez a szakma, de hogy ez nem feltétlenül volt mindig így.
Azt mondtad, hogy az edzett szem, ez, amire az embernek igazán szüksége van, hogy edzi az ember a szemét azon kívül, hogy alaposan megnéz egy-egy műalkotást. Tehát van-e valami olyan módszer, titka annak, hogy ne csak nézd, hanem lásd is?
Szerintem nézni nagyon fontos, minél többet. A látásban pedig nagyon sokat segít meg a tudás összerakásában az, hogy az ember például elkezdi feltérképezni, akár leltározni, hogy miket lát a képen. Vagy elkezdi megjegyezni. Nekem az, amit anyuval csináltam kicsi gyerekkoromban, hogy néztük a képeslapokat, és én megjegyeztem nem csak a neveket, hanem a képeket is hozzá, az egy nagyon-nagyon jó iskola, és ezt lehet 1000, 10000, 100000 számban is csinálni, és meg lehet tanulni az európai és a nemzetközi múzeumokat kívülről, mint ahogy a Kizelbach Tamás csinálta, és végig lehet mondani ott a falakat, és megvannak azok a technikák, amivel az ember elkezd nagyon közel kerülni a képekhez, de nekem az a tapasztalatom, hogy legalább ilyen hatékonyan lehet egy kicsit más módon közel kerülni a képekhez, és szemet edzeni, hogyha valaki elkezd gyűjteni. Tehát, hogy az a tudás, ami úgy épül be, hogy nekem birtokomban van az a tárgy, vagy a tulajdonomban van az a tárgy, amit nézek.
Az egy más viszony.
Az valahol egészen máshova köt be, és hogy sokkal mélyebben és sokkal nehezebben kitörölhetően megy ki onnan az a tudás.
Enspach Gáborral beszélgetek a Dobszerdában, Enspach Gábor galerista elsősorban, de műkereskedéssel, műgyűjtéssel is foglalkozik, és műelemzéssel, művek értékesítésével is. Hogy lehet azt kialakítani az emberben, hogy egyértelművé tegye a saját maga számára, hogy mit tart jónak a művészeti alkotások között a sok-sok-sok hozzákerülő és látható tárgyból?
Meg kell különböztetni szerintem a galeristát és a műkereskedőt ilyen szempontból. Tehát az úgynevezett art dealerek azzal foglalkoznak, hogy természetesen különböző szinteken, hogy vegyenek és eladjanak nagyon jó minőségű, múzeumi rangú, vagy kevésbé fontos műtárgyakat. Egy galerista, és én ezzel foglalkozom, vagy én ide sorolom magam, szorosan együtt dolgozik művészekkel, segít a művészi pályájuk építésében, szakmai munkát végez ehhez, nem jelenti azt, hogy egy art dealer nem végez szakmai munkát, más típusú szakmai munkát végez, tehát ez két külön terület.
Jól értem én azt, hogy igen, van egy ilyen nagy szakadék tulajdonképpen, azt hiszem, a műkereskedő és a műgyűjtő között ilyen tekintetben. Kicsit lenézett is ebből a szempontból, azt hiszem, a műkereskedés, mert a műkereskedő számára nem a művészet az igazi érték, hanem a művészeti érték minősége, az a besorolási lehetőség, hogy hova sorolható egy-egy művészeti alkotás a vevő szempontjából. És ebben nincsen szellemi vagy értelmiségi értékelés, ami viszont egy galerista számára elsődleges. Tehát nagyon nagy a különbség. Majdnem azt mondanám, hogy nem antagonisztikus, de mégiscsak ellentétben áll egymással ez a kétféle foglalkozás. Ezt én jól gondolom?
Picit korrigálok, mert hogy véletlenül azt mondtad, hogy a műgyűjtő és a műkereskedő, de hogy most a műkereskedő és a galerista közötti különbségről beszélsz. Én inkább a kortárs...
De azért a műgyűjtőt is majd az elemezzük,
igen,
az egy külön, harmadik
igen,
dolog.
Az egy teljesen másik terület.
Igazad van, bocsánat.
A galerista, és akkor én itt most a kortárs galeristáról beszélek, aki a saját értékítélete alapján, a saját művészetről gondolt eszmerendszere alapján választja ki azokat a művészeket, akikkel együtt
saját
dolgozik.
Ízlése szerint.
Saját ízlése szerint. És hogy azokat képviseli a lehető legjobb tudásával, és ami nagyon fontos, hitelesen. Ez akkor tud hiteles lenni, hogyha valóban azt tartja ő maga is jó művészetnek, mint amit a galériájában árul. A műkereskedelemben különböző fokozatok vannak, és mondjuk az a szakmai munka, ami mondjuk egy-egy nagy aukciós házban folyik ma Magyarországon, vagy egy-egy galériában, amelyik nem sorolható a kortárs műkereskedelemhez, az tud kiemelkedő lenni egyébként, és nem téveszteném ezeket össze azokkal a régiségkereskedőkkel, inkább ők azok, akik talán más módon közelítenek ehhez, de ők közöttük is vannak olyanok, akik pedig pont a régiségek világában találják meg azt a hiteles platformot, amin ők a lehető legjobban tudnak dolgozni.
Jó, de tehát akkor inkább... ott is az érték számít, a pénzben kifejezhető érték számít, és nem feltétlenül az alkotás érzelemre a gyakorolt hatása.
Hát egyrészt az érték, tehát a műtárgyak színvonala, amivel foglalkozik, meg hát szerintem az emberi kvalitások is, tehát hogy azért ez egy nagyon széles kör, aki műkereskedelemmel foglalkozik Magyarországon is, és a világban is, és hogy van egyszer egy szakmai színvonal mindenhol, ami nagyon fontos egy-egy galéria pozíciójának meghatározásakor. Egy kortárs galéria esetében nagyon fontos, hogy kik azok a művészek, azok hova tartoznak a művészeti kánonban, hova vannak besorolva, az megadja a rangját egy ilyen galériának nagyon sok esetben, és hogy vannak az emberi kvalitások is, mert hogy de a műkereskedelem nagy része tisztességes emberekből áll, és van egy része, amelyik kevésbé tisztességes emberekből áll. De ez minden területre igaz.
Ez biztos, hogy minden területre igaz, de akkor itt ne felejtkezzünk el a trendekről, a divatról. most az jutott eszembe hirtelen, hogy egy pár évvel ezelőtt a Velencei Biennale idején ott szemben a szigeten, tehát nem a Biennale oldalán, a régi sóhivatal helyén, ahol egy óriási nagy múzeum létesült. Igen. Ott láttam egy olyan kiállítást, ahol csupa olyan alkotást állítottak ki, ami egyenként egészen elképesztő világ csúcsát jelentő értékeket képviselt, pénz értékét tekintve. Gyémántból lévő koponya, nem tudom én, aranyból készült szobor, lófej, stb. Nem tudom, láttad-e ezt a kiállítást?
Ezt pont nem láttam, de tudom, hogy miről beszélsz.
És akkor azt mondta ott valaki, akivel beszélgettem, egy hozzáértő szakember, hogy itt válik szét az igazi művészet és az értékesíthető művészet, és hogy egyre nagyobb a szakadék e között, a két fogalom között. Mennyire van ez ma is így, vagy te így látod de egyáltalán, hogy ez létezik ez a szakadék? És ha igen, akkor hogy lehet ez?
Én ezt nem látom így, tehát, hogy szerintem az igazi művészet, a jó művészet az értékesíthető ma, és egyre nagyobb igény van rá. Tehát a műkereskedelmi piac persze követi a világgazdaság változásait, de hogy ez egy folyamatosan fejlődő, és egyre több embert érdeklő iparág, és hogy ezen a területen nagyon-nagyon sok jó szemű gyűjtő van, aki igazi művészetet keres, és nem azt keresi, hogy mondjuk milyen nyersanyagokból készült el az a mű, és az milyen értéket képvisel. Ettől függetlenül egy nagyon drága alapanyagokból készített, nem tudom, biztos a Damien Hirstnek a kristálykoponyája volt kirakva, tehát azért az egy nagyon különleges és nagy életmű, és lehet benne sok olyan, ami valakinek nem tetszik, de hogy egy meghatározó művésze a korunknak, és hogy attól függetlenül, hogy nagyon drága, vagy azzal együtt, hogy nagyon drága, az nem lehet kérdés.
Az biztos, de akkor itt ez egy nagyon érdekes példa, Damien Hirst, azt hiszem pontosan, ő az, akire én is gondoltam, hogy vajon az ő elhatározásában játszik ez, vagy játszott-e szerepet a kézzelfogható, megfizethető érték, az anyag, vagy az egyszerűen csak a művészi elgondolás része, hogy ő most akkor gyémántból készítette el azt a bizonyos...
Szerintem, amikor azt a művet csinálta, akkor azt nem tudta volna másból megcsinálni. Tehát az része volt az alkotói szándéknak, vagy az kellett, hogy az az érték beépüljön a műbe.
Nem vagy nagyon megengedő ebben?
Tehát, de megengedő hogy... vagyok benne, tehát hogy ez egy más kérdés, hogy az én ízlésemnek mi felel meg, és az is más kérdés, hogy miben látom a művészi kvalitást, vagy az újítást, vagy a... és hogy tudom minősíteni a Damien Hirstet nagyon árnyaltan is, de hogy, a... hogy az, hogy gyémántokkal rakki egy koponyát, azt nem lehetett volna nem gyémántokkal megcsinálni, értelmetlen lett volna a műtárgy. Értem. És persze az figyeli a piacot is egészen nyilvánvaló, és az ő galeristája is figyeli a piacot, szereti, hogyha nagy bevétel van, de azért, mert valami jól értékesíthető és magas értéke, mértékkel bír a műtárgypiacon, az még nem jelenti azt feltétlenül, hogy az nem jelenthet magas művészi értéket
is. Én pont erre kérdeztem rá, hogy nem torzítja-e a piacfigyelés a művészeti értéket, az igazi művészeti értéket.
De, tehát, hogy az igazán hiteles művészet az nem a piacnak dolgozik, így hanem van. Olyan műveket hoz létre, amik egyébként is létrejönnének mindenféle piac nélkül, ebben így igazad van. De, hogy mondom, ez egy árnyaltabb dolog a Damien Hirst esetében.
Akkor most visszatérünk Einspach Gáborra, aki egyelőre Damien Hirsttel még nincsen galériás viszonyban. Nem is biztos, hogy lesz. Viszont olyanokkal igen, és egyre inkább ezt látom az Einspach és Cappolai galériában. Részben a nagyon jelentős nevű, nemzetközi értékű, sírű magyar művészeket is sikerült oda vonzanod. Azon kívül pedig egészen fiatal, ismeretlen, eddig tulajdonképpen nem említett művészek is sorakoznak, azt hiszem azért, hogy bekerülhessenek az Einspach galériába. Milyen elve, milyen szempontrendszer szerint döntitek el, hogy ki lehet nálatok?
De ahogy mondtam, nagyon fontos, hogy olyan művészeket tud képviselni egy galéria hitelesen, vagy egy galerista hitelesen, akikkel tud azonosulni, akiknek a művészetét nagyra tartja.
Tehát sok ilyen van nyilván.
Sok ilyen van, igen, és hogy nagyon sok jó művész van Magyarországon. És nagyon fontos nekünk az is, hogy olyan művészekkel dolgozzunk együtt, akikkel jó az emberi kapcsolatunk, mert röviden volt szó az emberi kvalitásokról itt, és nagyon fontos nekünk az, hogy jól érezzük magunkat a galériában. Nekem volt egy korábbi galériám, amiből jöttek át művészek, és nagyon szívesen folytatjuk velük a munkát ebben az új galériában is. Az, hogy együtt csináljuk Barbarával ezt a galériát, nyilván az ő ízlése és az ő személyisége is egy nagyon fontos szempont abban, hogy kikkel kezdünk el
nagyon más
együtt
az
dolgozni.
Látás módja, tehát tiédtől eltér? Van vita közöttetek ebben?
Van vita is közöttünk. Egyrészt minőségben nincsen vita, azt gondolom, meg ízlésben nincsen vita. De galéria arculatban megbeszéljük a dolgokat, és az is nagyon fontos, hogy milyen képet mutat magáról a galéria, hogy van-e egy egységes profilja. Mi nekünk eléggé diverz a portfóliónk, és sokféle művésszel dolgozunk együtt, de mivel több kiállító helyünk van, megtehetjük azt, hogy vannak fővonalak a galériában, és hogy ezek a fővonalak tulajdonképpen csak a minőség révén kapcsolódnak össze, de én azt gondolom, hogy nagyon jól megfér nálunk egy nagyon friss, fiatalos figuratív festészet, nagyon jól érzik nálunk magunkat azok a klasszikus alkotók, mint Rozdi Korsi, Nádler István, Fehér László, Sós Tamás, akikkel együtt dolgozunk.
És akiknek a neve nagyon régóta benne van a köztudatban.
Igen, és hogyha itt kérdezted, hogy galéria presztízs, tehát hogy az, hogy milyen nagy mesterek vannak ott egy galériánál, azért az nagyon sokat számít.
Ők húzzák a többieket, fölhúzzák.
Én azt gondolom, hogy igen, és törekszünk arra, hogy egy közösséget is kialakítsunk, hogy a művészeink beszélgessenek egymással, hogy az idős mester véleménye eljusson a fiatalokhoz. Mindenki nagyon elfoglalt, és ezen sokat kell még dolgozni, de ezt is nagyon fontosnak tartjuk.
Tudjuk, hogy mondtad is, hogy Kizelbach Tamás kezdted.
A műkereskedelmet igen. Én azt gondolom, hogy már az Art magazin alapításánál is elég határozott elképzeléseim voltak a piacról.
De nem is erre akartam utalni, tehát csak az, hogy Kizelbach Tamással együtt dolgoztál hosszú időn keresztül, hogy ez hogy van a galeristák között, az érdekelne, hogy nincs a féltékenység, nincs állandó harc, verseny. Az nagyon jó, hogy sok galéria van, de hogyha nagyon belenéz az ember oda a mélyére, akkor ott nagy feszültségek vannak. Én úgy képzelem.
Egyrészt nagyon sokat számít ilyenkor, hogy mennyire működik a piac, hogy éppen milyen a gazdasági helyzet az országban, milyen a hangulat. Nyilván, hogyha a gyűjtők kevéssé lelkesen vásárolnak, az nehezíti a galériák életét. De hogy azt gondolom, hogy van mind a két területen egy erős kollegialitás, tehát a klasszikus műkereskedelemben is oda sorolom a nagy aukciós házakat és a klasszikus műtárgypiacon tevékenykedő galériákat, és a kortárs világban is van kollegialitás. Nem vagyunk olyan sokan ezen a területen.
Én nem, azt tehát, hittem, hogy igen. Rengeteg galéria van.
Sok galéria van, nagyon sok képzőművész van Magyarországon, nagyon sokan kerülnek ki folyamatosan az egyetemekről, festők, grafikusok, szobrászok, különböző művészeti területen dolgozó alkotók, de hogy olyan galéria, amelyik nemzetközi jelenlétre is tör, aki határozott arculattal rendelkezik, és magas minőségű művészetet árul, olyan 10-12 galéria van Magyarországon a kortárs piacon.
Ez mitől függ, hogy egy galéria tényleg a kortárs piacra jut-e? Csak attól, hogy milyen minőséget tud felmutatni, vagy a kapcsolatrendszer, az nagyon
szerintem ezt a galerista
számít.
Határozza meg, hogyha már a művészettel akar foglalkozni, akkor az ő ízlése határozza meg azt, hogy milyen területet válasz magának.
De hogy visszatérek oda, amit az előbb kérdeztem, hogy mondjuk Kizelbach Tamással rendszeresen megbeszéltek bizonyos dolgokat, hogy akkor amit ő gondol arról, ami éppen a trend, vagy amit te gondolsz arról, vagy ti gondoltok arról, hogy az hogyan jelenik meg nálatok, vagy náluk. Tehát van egy ilyen párbeszéd?
Közöttek, egészen de? Más területen dolgozunk a Tamással, de hát nyilván beszélgetünk és figyeljük egymást. Én megnézem az aukciós kiállításokat és az ő nagy kiállításait, ő pedig el szokott jönni megnézni a mi kiállításainkat is, de teljesen más a terület, és hogy ilyenfajta szakmai párbeszéd nincsen köztünk.
Ami ugyancsak érdekes és ide tartozó téma, hogy az Art magazin, ami hát nyugodtan mondhatom én, te ezt nem mondhatod, mert akkor öndicséretnek fog tűnni, a legátfogóbb, a legpontosabb és a mai kortárs művészeti viszonyokat a legjobban tükröző kiváló kiadvány. Szép is, jó is, okos is, de ha egy galérista az egyik készítője, mint ahogy te részt veszel ebben Winkler Nóra és Topor Tünde mellett. Az nem lehet könnyű, hogy ne legyen részrehajló.
Tehát én alapítója vagyok ennek az újságnak, tudom. És amióta én elkezdtem a Kizelbach Tamással dolgozni, és annak már, nem tudom, 18 éve, vagyis közel kerültem a műkereskedelemhez, attól kezdve én teljesen kivonultam a labból. Tehát nyugodtan dicsérhetem én is az újságot, mert hogy ez ilyen fantasztikus. Én semmilyen tartalmi kérdésben, én akkor nézem meg az újságot, amikor meghozza a posta.
Mert a neved ott van rajta.
Igen, mert alapító vagyok, és van egy ügyvezetői státuszom a kiadóban, de a Tündének is van már ügyvezetői státusza, tehát az, hogy a lap az még életben van, és hogy ilyen színvonalon működik, az teljes egészében a Tündét dicséri, és persze a Nórát is, aki részt vesz ebben, segít
tehát
a Tündének.
Tehát nem kell figyelembe venniük azt, hogy az alapító Encspach Gábor, akinek jól ismerik az ízlését, ismerik a galériás tevékenységét és az elkötelezettségeit, tehát nincs bármiféle szerepe annak.
Hát, ha végignézed az újságokat, látod, hogy eléggé alulreprezentált vagyok a magazinban.
Igen, nem
figyeltem ilyen szempontból. Szoktam bennem, mert nagyon fontos kiadványnak tartom, de egyébként nincsen semmilyen akkor összefonódás vagy összeférhetetlenség.
Ezt akkor én rosszul tudtam, hogy én azt gondoltam, hogy a neved ott van, akkor abban te is benne vagy, de hát ez így sokkal egyszerűbb akkor nyilvánvalóan.
Nem is tudna máshogy működni.
Azt azért bizonyára pontosan tudod, és ez a cél is, amit én érzékelek, hogy egy olyan típusú találkozó helyé vált az Encspach galéria az utóbbi időben. Egyrészt rengeteg a megnyitó, két hetenként?
Nem, havonta csinálunk megnyitót, de általában két kiállítást nyitunk egyszerre.
Tehát folyton történik valami ebben a galériában, és egyre nagyobb az érdeklődés. Tehát ott mindig tömegek állnak sorba, körbe, kívül, belül. Szándékotok volt-e alapvetően az, hogy egy ilyen a hely megjelölés is érvényes legyen az Encspach és Cappolai galériára, ahol találkoznak a műértők, a művészettörténészek, a kurátorok, a művészek és persze a közönség. Hogy ennek megteremteni valami hátterét.
Hát az, hogy legyen egy közegünk, legyen a galériának egy közege, az mindenképpen cél volt. Az, hogy ilyen sokan jönnek, az köszönhető a galéria munkájának, mert hogy nem csak mi csináljuk a galériát, hanem fantasztikus kollégáink vannak, Zsikla Mónika, aki kurátorként segíti
aki
a munkánkat.
Aki nem régit volt a Dobbszerdában.
Igen, vagy Füstös Makár Zsolt, aki a galéria menedzser, de említhetném Svábi Petit is, aki visszajött hozzánk egy rövid külföldi tartózkodás után, és oszlopos tagja lett a csapatnak. Tehát egyrészt szól ennek a szakmai munkának, nyilván sokat segít a lokáció, és nagyon sokat segít az, hogy olyan művészekkel dolgozunk együtt, például Nádler István, akinek hatalmas, nyugodtan mondhatom, hogy rajongó tábora van, igen, vagy hogyha Fehér Lászlónak nyitunk egy kiállítást, az is megmozgatja a közeget, és hogy nagyon szeretjük azokat a kiállításokat, amikor fiatalokat mutatunk be, és akkor egy egészen másfajta csapat érkezik hozzánk, és hogy finom a bora megnyitókon, és magas színvonalú a megnyitószöveg, most például a Kármán Dani kiállítására Szabó T. Anna kiállításhoz írt versét olvasta fel, előtte Dragomány György, egy novellát írt a Fehér László kiállításhoz, amit ő maga olvasott fel, és a Földényi Lászlótól kezdve a mai kiállításunkat egy fiatal kurátor, Miklós Völgyi Zsolt nyitja meg. Tehát, hogy igyekszünk olyan csapatot a galéria köré kicsit tágabban, akár holdudvarként oda szervezni, akik vonzák a jó embereket.
És akkor én hozzáteszek ehhez még valamit, és most ez a te személyedre koncentráló gondolat, hogy azt gondolom, hogy az, hogy te egy ijesztőnek, szomorúnak és nagyon vészterhesnek látszó helyzetből jöttél vissza az életbe, és a neved ezzel talán sokak számára úgy vált ismerté, ahogy addig nem, mert nem csak a művészetértő közönség tudta meg, hogy ki az az Enyschwach Gábor, amióta a Nem halok meg című filmet láthattuk a te hasnyálmirigy rákod leküzdéséről. Azt hiszem ez is azért számít, az emberek kíváncsiak arra az emberre, aki ilyen csodálatosan volt képes új életet építeni egy majdnem elveszített életből. Erről egy kicsit beszélhetünk? Tudom, hogy sokszor volt szó róla. Először azt akartam kérdezni, hogy nem utálod-e ezt a témát?
Egyáltalán nem. Tehát, hogy én azért mentem ki a betegségemmel a nyilvánosság elé, és azért hagytam a dokumentumfilmet forogni, és azért adtam utána interjúkat, hogy az a fajta tabu, vagy az a fajta kezelése a ráknak a társadalom részéről az oldódjon, és hogy lehessen erről beszélni, és legyen egy bélyeg, hogyha valakin ott van a daganatos betegségnek a stemplije. Szerencsére azt látom már, hogy egyre inkább a galerista az identitásom, és már nem a gyógyult, daganatos beteg, de természetesen most is sokan keresnek engem, és sok mindenkivel vagyok kapcsolatban, és szívesen beszélek róla, de ma már azt gondolom, hogy a galerista lét meghatározó. És hogy még csak kiegészíteném valamivel, hogy ha galériáról beszélünk, szerintem az, hogy ezt a Barbarával együtt csináljuk, akinek a szerepe az én gyógyulásomban, és utána pedig a regenerálódásomban és a visszatérésemben a normális életbe nagyon nagy, és szeretet van köztünk, és együtt vagyunk ott az eseményeken, és szerintem ennek van egy nagy ereje, ami miatt szeretnek hozzánk járni. Tehát, hogy elsősorban a Barbara miatt, az ő lényéből fakadóan van egy olyan lelke a galériának, ami szerintem megérinti az embereket.
Mesélsz egy kicsit Barbaráról, hogy került a te életedbe, hogyan vált megmentődé részben, persze Bodoki doktor mellett és magad mellett.
Hát tulajdonképpen a mi szerelmi kapcsolatunk az már az utolsó kemoterápia után kezdődött, azon a héten, amikor az utolsó kezelés kanőjét kivették belőlem. Tehát ez egy nagyon szimbolikus dolog, hogy velem akkor volt az első hivatalos randevunk, és hogy attól kezdve tulajdonképpen együtt vagyunk. Az utolsó kezelés az egy vasárnap reggel ért véget, és nekünk csütörtökön volt az első randevunk utána, mert hogy körülbelül 3-4 nap alatt regenerálódtam annyira a kemoterápiából, hogy oda mertem állni elé.
Honnan ismerted őt? Honnan jött Barbara?
Igazából én Budapestről ismertem, és hogy ettől függetlenül először Bécsben találkoztam vele, mert...
Ő ott élt, ugye?
Ő ott él, és hogy tudta, hogy beteg vagyok közös baráttól, és akkor próbált segíteni, és talált egy természetgyógyászt. Sokszor elmondtam már, hogy ez ilyen nagyon intim már, és ettől már eltávolodtunk. Én szerintem ebben most már nem,
jó, nem
kell
mert,
nekem
nem
annyira
kell
belemenni,
csak, hogy...
de hogy igazából az, hogy...
Hogy ő a művészethez, hogyan került közel, az az érdekes.
Hát ő gyűjtőként, meg műélvezőként eleve benne volt ebben a közegben. Neki van egy különleges gyűjteménye, és van egy különlegesen jó ízlése, és egy vonzódása ehhez a területhez. Tehát ez egy nagyon szerves dolog volt, hogy ezt a galériát együtt csináltuk. És hogy azért nagyon fontos az szerepe az én gyógyulásomban, mert hogy egy daganatos betegség esetében az egy része csak a gyógyulásnak, hogy az ember jól reagál a kemoterápiára, megoperálják, és tulajdonképpen daganatmentesen tér vissza az életbe az utolsó kemoterápia után, de van ezt követően egy kritikus 5 éves időszak, ami után sem mondják azt, hogy meggyógyult, hanem csak azt mondják, hogy ugyanakkora esélye van megkapni a daganatos betegséget, mint bárki másnak, aki egészségesnek gondolja magát, és ez az 5 év, ez legalább olyan fontos, persze az azutáni időszak is, mint amilyen fontos a daganatmentességhez vezető út. Tehát visszatérni az egészséges társadalomba, odafigyelni, egészségesnek maradni, az legalább olyan fontos, mint kvázi meggyógyulni, vagy kigyógyulni.
És ehhez kell egy olyan társ, aki ez ebben a legfontosabb, az ember megsegít.
Igen.
Azt tanítottad meg tulajdonképpen azáltal, hogy a nyilvánosság elé léptél, szerintem sokaknak, nekem mindenképpen, hogy vannak olyan helyzetek az ember életében, amelyek esetén azt gondolja, hogy nincs megoldás. És ha ezt gondolja, akkor valószínűleg nincs is megoldás, és olyankor kell kilépnie saját magából, és egy olyan elhatározást tennie, hogy még ha úgy tűnik, hogy nincs is megoldás, mégis meg kell keresni a lehetőséget.
Ez így van, de azért az én esetem egy kicsit árnyaltabb, tehát hogy nekem,
amennyiben?
Hogy tőlem nem vették el a reményt az orvosok soha. Tehát, hogy nekem volt egy 1%-os kapum, most ez teljesen mindegy, hogy 0,5, 1 vagy 3, de hogy mindig volt egy olyan rés, amiben lehetett kapaszkodni. És ez azért nagyon nagy különbség ahhoz képest, mint hogyha valaki úgy megy bele egy betegségbe, hogy teljesen elveszik tőle.
És mi volt ez az 1%-os kapu?
De igazából csak annyi, hogy a hasnyálmirigylet esetében akkor nagyon-nagyon nehéz a helyzet, hogyha valakinek nincsen semmi esélye az operációra.
Ja, igen.
Én nem voltam operálható, amikor diagnózis volt, de volt valamennyi remény arra, hogy kemoterápiával operálható állapotú leszek.
Igen.
És hogy persze hihetetlen nagy szerencse is kell ahhoz, hogy az ember végig menjen ezen az úton, és hogy utána se térjen vissza a betegség, és hogy tényleg ez egy ilyen isteni csoda kategóriájába tartozó dolog.
Ezt úgy nagyjából naponta újra gondolod, vagy már ez elment, most már ezen túlléptél?
Eleinte nagyon természetes volt, hogy meggyógyultam, és hogy nagyon áramló volt a betegséggel való viszonyom is, és utána persze a szerelem és az új kapcsolat és az új élet az még áramlóbbá tette ezt, hogy most így 6. év után kezdek egyre többet foglalkozni azzal, hogy ez mekkora adomány, és hogy ezt nem szabad elherdálni, ezt az adományt, és hogy még jobban kell figyelni arra, hogy hogyan élek meg, hogyan viselkedek.
És hogy kell figyelni? Egyszerűen a szokásaidat, az életmódodat, a napi rutinokat kell újra és újra végig gondolnod?
Hát azokat mindenképpen, és hogy én nagyon tudatos beteg voltam, és nagyon sokat foglalkoztam a betegségemmel, és biztos ennek része volt a gyógyulásomban, és utána volt egy ilyen hosszabb áramló időszak, amikor tényleg így, nem fogalmaztam ezt még így meg, de hogy így mentem előre az élettel, és hogy szerettek, és figyeltek rám, és
fölfeküdtél
és
a
minden nagyon jó volt, igen.
Biztetején.
És közben szakmailag is kiteljesedtem, és tényleg olyan galériát csináltunk, amit nagyon élvezünk csinálni, és nagyon szeretjük, és szeretjük az embereket, akikkel együtt dolgozunk. Zárójelben mondom, a pont egy nagyon nehéz délelőttön volt ez ügyben, és akkor itt folyamatosan mindig reflektálok magamban, ahogy mondom ezeket a mondatokat a valóságra. De hogy tehát egyrészt egyre közelebb vagyok a 60. életévemhez, másrészt pedig azt azért figyelem, hogy azzal az előélettel, ami nekem volt, ideértve a kemoterápiákat, ideértve azt, hogy egy kicsit átszabták azért a belsőmet az operáció során, hogy milyen életkilátásaim vannak, és hogy ahogy nem érintett meg engem a halál szele, amikor én beteg voltam, vagy csak nagyon messziről fújt felém, mert egész egyszerűen nem akartam, vagy nem tudtam azzal foglalkozni. Most sokkal inkább figyelek az időre, vagy kezdtem figyelni az időre és az élet végességére, mint ahogy ezt 6 éve vagy 7 éve
ez rossz?
Tettem.
Nagyon
nem
rossz,
csak egy másfajta tudatállapot tulajdonképpen, és hogy ez nyilván a túlélésnek egy nagyon fontos záloga, de akkor ez most megint egy olyan váltás az életemben, amit jól kell tudni menedzselni.
Hú, sokat tudsz tanítani szerintem az embereknek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt volt nálam Enspach Gábor. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is.
A mai műsorban Král Kevin, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Csorba László, Horváth Ádám, Túri Lui és Kemény Dániel segített. Köszönöm szépen a segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.